Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom ezen a délelőttön az igét. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének a 8. fejezetéből a 15. verstől a 18. versig terjedő rövid kis szakaszt fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 8. fejezetének a 15. versétől a 18. verséig így szól hozzánk Isten igéje. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiként most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a útmutatónkban a márciusra kijelölt ige állt előttünk a bőjt második vasárnapján. Talán egy kicsit mielőtt elkezdeném néhány gondolatot a bőjtről, hadd mondjak el a testvéreknek, amikor a bőjtre gondolunk, akkor sokféle dolog jut eszünkbe magáról a bőjtről. Ugye egyesek azt gondolják, hogy a bőjt azt jelenti, hogy valamilyen ételtől magunkat távol tartjuk, valamiért imádkozunk, és talán éppen ezért hagyunk ki bizonyos étkezéseket. Tehát a bőjtnek nagyon sokféle formája van. Mások úgy látják, hogy a bőjt az nem más, mint saját testünknek a megrendszabályozása, és ezáltal is Istenhez kerülünk közelebb, de a bőjt jelentheti nem csak azt, hogy mi magunkat valamitől megtartjuk, hanem a bőjt azt is jelenti, hogy mi odakötjük magunkat az Úrhoz. Vagyis vállaljuk a vele való közösséget, vállaljuk azt a sorsközösséget, amire ő bennünket elhívott. És miért mondom ezt? Azért, mert ugye a mai ige, vagy a márciusra kijelölt ige éppen a bőjt második vasárnapján az a gondolat volt, amit a római levél 8. fejezetében találhatunk, abban a részben, amit én az előbb felolvastam, csak egy kicsit később, a 31. versben, amikor azt mondja az apostol, hogy ha Isten velünk van, akkor kicsoda lehet ellenünk. És amikor ezeket a gondolatokat olvassuk, akkor az emberben egy kicsit ilyen örömteli érzés is lehet, mert azt gondoljuk, hogy ó, milyen jó, hogy Isten velünk van, hát akkor milyen bajunk lehet egyáltalán? Vagy lehet-e valami baja annak az embernek, akivel Isten ott van, akinek az életében jelen van? Tehát egy olyan fajta életre vágyunk, vagy egy olyan képet szeretnénk magunkban felállítani, ahol azt sugalljuk magunknak, a környezetünknek, hogy az az ember, aki Istennel jár, annak az embernek az élete örömteli élet lesz, hisz senki nem győzheti le. Hisz nem lehetnek bajai, nem lehetnek kísértései, mert hát ha velünk van Isten, akkor lehet egyáltalán ellenségünk. És Isten igéje sokszor kijózanít bennünket ezen a területen. Igen, mi azt szeretnénk, hogy a hívő életünk egy örömteli élet legyen. Abban az értelemben, hogy hát ha Isten velünk van, akkor miért ne őrizne meg bennünket gondoktól, problémáktól, bajoktól, ahogy nagyon sok keresztjén gondolja azt, úgynevezett siker keresztjének, hogy hát az az ember, aki Istenben hisz, hát annak Isten a legjobbat akarja adni, mert többször hallottam már ezt a magyarázatot, és mondták ki azt, hogy de hát ha Isten a mi mennyei atyánk, akkor tudjuk azt, hisz az ige is arról tesz bizonyságot, hogy az apa ad-e az ő gyermekének kígyót, amikor halat kér. Tehát, hogy ő a legjobbat akarja adni, a legtökéletesebbet is, ahogy mi a gyermekeinkre gondolunk, vagy gyermekeinket próbáljuk nevelni, mindig a legjobbat, a legtökéletesebbet akarjuk odaadni, míg a legszegényebb családokban is azt tapasztaltam, hogy az emberek mindenről lemondanak azért csak, hogy a gyermeküknek jobb legyen. És mi, nekünk ez az atyai kép áll előttünk, hogy hát igen, hát ha Isten velünk van, akkor nincsen ellenség. Akkor egy biztos ponton állhat az életünk, és nem kell félnünk. Én azt hiszem, hogy egy nagyon eltorzult kép ez, amit mi, amikor erre az igére gondolunk, előttünk áll. Mert Isten nem ilyen módon ígért nekünk, mondhatjuk, hogy gondtalan életet. Most délelőtt, vagy reggel az imaórán János evangéliumának az első fejezetéből olvastam fel azt a szintén, mondhatjuk, hogy elszomorító gondolatot, ami újra és újra ellentmond annak a vágynak, ami a mi szívünkben van, amikor magáról, az Úr Jézusról mondja az evangélium elején az apostol, amikor azt mondja az első fejezet 5. versében, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Tehát az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. És egy nagyon szomorú képet állít elénk Isten igéje, hogy az övéi közé jött, ebben a világban élt, de nem fogadta be őket a világ. Napokban előttem volt Eszter királynőnek a története, valamilyen oknál fogva valahogy elém került ez az ige, és egy jól ismert része jutott eszembe Eszter történetéből, amikor a gonosz Hámán Ahasvérus királyhoz megy, és ugye megpróbálja őt irányítani, vagy valamilyen formában a maga mellé állítani, és azt mondja ott a gonosz Hámán Ahasvérus királynak, ugye, mivel látta azt, hogy nem hajolnak meg előtte, és Márdokeus kitart az Isten mellett, és azt mondja ott, hogy van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában. És valahogy ez a kép volt bennem, hogy van egy nép, aki itt él ebben a világban, és mégis elkülönülve. Van egy nép. Melyik ez a nép? Ugye, hát nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy ez a nép, Isten népe, a zsidó nép, akiről az Isten igéje beszél, akit Isten kiválasztott magának, népévé fogadott bennünket is. Ha az ő történetét nézzük, nézhetjük az Ószövetség lapjait, amikor azt látjuk, hogy mennyire idegenek és vándorok voltak ebben a világban, hogy mindig azt tapasztalták meg, hogy valamiért szúrta a különböző népeknek a szemét az ő jelenlétük. Valahogy soha nem tudtak velük megbékülni, mert van egy nép elkülönülten. És aztán a modernkori történetet láthatjuk, ahogy szétszórattatott. Ugye már Krisztus után a 70-es években, amikor lerombolták Jeruzsálemet, és aztán egy veszőfutás volt az ő életük. És arra gondolunk, hogy azt mondja az apostol, hogy akivel Isten van, hát az ki lehet ellene? Hát Isten az ő népét ilyen módon szereti, hogy ennyi nyomorúságot, ennyi fájdalmat kell megélnie, és akkor gondoljunk csak a modern kornak, a századunknak, vagy hát most már a múlt századnak a történetére, a gázkamrákra, amikor Isten népét ilyen módon próbálták kiírtani, gonosz módon. Hát Igen, van ellensége Isten népének, de van egy másik nép is, ha azt másiknak lehet nevezni. Istennek népe, akiket Krisztus hívott el, akiket, mint vadolajfa, mégis beültetett, vagy bemetszett abba az igaz olajfába, akiket Isten elhívott, hogy az ő gyermekei legyünk. Ugye azokat, akikről az Úr Jézus azt mondja, hogy őket kiválasztottam magának. Ez nem egy másik nép. Igen, sokan úgy gondolják, hogy Izraelt elvetette az Úr, minthogyha azt akarnák mondani, hogy Izrael népe ma már nem a választott nemzetség, hanem a keresztény embereket, Krisztus tanúit raktat és állította Isten ezelé ennek a nép helyére. Ma már a kereszténység a választott nép. De Isten igéje azt mondja, hogy nem. Ez a nép egy, az Isten gyermekei, akiket elhívott. Emlékezzünk, csak éppen a római levélben mondja az Úr, hogy nem vetette el Isten az ő népét, amit eleve ismert. És aztán így folytatja, hogy Izraelre nézve a megkeményedés, az csak részben, egy ideig tart. És miért? Hogy addig is beteljesedjen, teljessé legyen a pogányság. Vagyis, hogy most Isten az ő pogány népeit hívja magához. És a megkeményedés csak addig tart, és amikor majd eljön a teljesség, megtér az ő népe, és együtt fogjuk őt dicsőíteni az ő országában. Tehát van egy nép ebben az országban, ebben a világban, akit Isten elhívott, akik idegenül élnek ebben a világban. És amikor azt mondja Isten igéje, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, nem azt mondja, hogy nem lesznek ellenségeink, de nagyon is lesznek. És ami talán első hallásra szomorú vagy elrémisztő gondolat, hogy hát, hogy egy ilyen világban, ilyen helyzetben kell az embernek nézni, élnie, és azt mondani, hogy azok, akik Isten útján fognak járni, azok üldözöttek lesznek, megvetettek lesznek. Testvérek, ki az, aki arra vágyik, hogy üldözött legyen, megvetett legyen, hogy az emberek ne úgy nézzenek rá, mint akiket szeretnek. Senki nem ezt szeretné. És mégis Isten azt mondja, hogy van egy nép ezen a földön, akik elkülönültek, akik másak, és akiket újra és újra megvetnek, és újra üldöznek. És emlékezzünk csak, amire nem nagyon szeretünk emlékezni, és amit talán szelektív módon szeretnénk az Isten igéjéből kihagyni, amikor azt mondja az Úr Jézus maga is, János lejegyzése szerint a 15. fejezetben, hogy emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amit én mondtam néktek. Mindenről emlékezzetek meg. Újra és újra emlékeztet bennünket Isten az ő szavára, hogy lehet, hogy most csönd van körülöttünk, és lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy azok, akik Isten útján járnak, ugyanúgy nyugodtan élhetik a hétköznapokat, de lehet, hogy ez egy vihar előtti csend. Mert így folytatja ott, mert ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak majd. Hát nem vágyunk erre, és szeretnénk elfelejteni ezeket, szeretnénk kiejteni a gondolatainkból, erre nem kell odafigyelni. De azt mondja Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy ti ezt megspórolhatjátok. Mondom, a hívő ember inkább azt szeretné látni, ha Isten velünk van, akkor nincsen ellenségünk, akkor nem kell semmitől félnünk. De nézzük csak meg Jézusnak az életét, akiről azt olvassuk, hogy az ő szerettei az ő népéhez jött, de nem fogadta be őt. A világba jött, de a világ nem akarta őt elfogadni. A sötétség nem fogadta be őt. És ha megnézzük Jézusnak az életét, akkor azt látjuk, hogy az egész élete üldöztetés volt. Mondhatjuk, hogy a hontalanság az, ami jellemezte az ő mindennapjait. Amikor azt mondja Jézus az ő tanítványaiknak, hogy barátaim, a madaraknak van fészkük, a rókáknak van barlangjuk, és az ember fiának még sincs egy hely, ahova az ő fejét lehajthatná. Olyan megdöbbentő ez, hogy az a Jézus, akire mi úgy nézünk, mint világ megváltója, úgy nézünk, mint akire ma sokan fölnéznek, és sokan csodálják őt, és sokan követik őt. Ez a Jézus arról beszél, hogy nincs hol lehajtani a fejét. Nem véletlenül olvastam föl az ő születésének, gyerekkorának a történetét az imádság előtt, mert hogyha végignézzük az ő egész életét, akkor látjuk azt már onnan a karácsonyi történettől, amikor az ige azt mondja, hogy nem volt hol lehajtani a fejét. Majd aztán az ő működésének 3 évében is arról olvasunk, hogy nem volt hely számára sehol. És újra el akarják őt kapni. Újra és újra azt látjuk, hogy mindent elkövetnek, hogy elveszítsék őt. Hát ilyen életet szán Isten az ő gyermekeinek. De nézzük meg ezeket a történeteket. 3 dolog állt előttem ebből a részből, amit az imádság után előtt felolvastam. 3 kérdés, ami foglalkoztatott engem. Az egyik az, amikor azt látjuk, hogy milyen hányatott életet kellett élnie az Úr Jézusnak. Azt mondja az ige, hogy nem volt hely a vendégfogadó háznál már rögtön ott a születésénél. Ugyan van a történetnek, ugye a Jézus születésének egy szép része is, amikor a napkeleti bölcsek jöttek hozzá, és ugye arról olvasunk, hogy kitárták az ő kincseiket, aranyat, ezüstöt és mirhát adtak neki, és valahogy az volt bennem, hogy na hát ez az, ami hozzáillik az Úrhoz. Tehát ez az, ami megilleti őt, és ez az, amiben tulajdonképpen az Isten népének is járnia kellene. Ez az, amit Isten elkészített az embernek. Reggel az imaórán beszéltem arról, hogy milyen érdekes megfigyelni, hogy amikor mielőtt Isten megteremtette az ember számára a tökéletes világot, és belehelyezte abba a tökéletes kertbe, így kezdi az ige, hogy elválasztotta a sötétséget a világosságot. Vagyis elválasztotta a gonoszt a jótól, mint hogyha azt olvasnánk, hogy Isten félretette mindazt a fájdalmat, mindazt a sötétséget, félelmet, ami az ember életét megnyomorítja, és azt mondja, szétválasztotta, majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy mélységbe tolta, és ebbe a világosságba helyezte az embert. És éppen az emberen keresztül jött vissza ez a sötétség. Akkor, amikor elhitte azt, hogy ő is tud jól dönteni, hogy ő is választhatja a sötétséget vagy a világosságot, hogy ő el tudja dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és azt mondja az ördög neki, vagy a sátán, hogy hát olyan leszel, mint Isten. És látjuk azt, hogy nem tudunk élni a világossággal és a sötétséggel, és mindig a rosszat választjuk, mindig beleválasztunk, tehát bejött az életünkben a nyomorúság. Pedig nem ez, amit Isten nekünk elkészített, hanem az, amit olvasunk ott az Úr Jézus születése után, amikor jönnek a napkeleti bölcsek, és mit tártak elé? Az aranyat, tömjét és a mirhát. Hát ez az, ami őt megilleti. És aztán mégis azt látjuk, hogy ebből nem valósul meg semmi. Mert aztán Egyiptomba kell menekülnie. Nagyon érdekes megfigyelni azt, amit itt az írás mond többször is, hogy azért történtek a dolgok, mert megvan írva a prófétáknál. És bennem mindig fölmerül a kérdés, és sokan el is mondták már azt, hogy hát tulajdonképpen amikor leírták az evangéliumokat, akkor úgy állították össze, hogy mindig lehessen valamire hivatkozni. És azért mondják azt, és állították úgy össze emberek az evangéliumot, hogy ezzel is elhitessék az embereket, hogy amit a próféták megírtak, azt úgy állították az ember elé. De testvéreim, balgatag az az ember, aki azt gondolja, hogy ebben az van, hogy azért történtek a dolgok, mert az írásban benne van. Nem azért történtek, hanem visszafelé nézzük ezt a dolgot. Hogy amit Isten elkészített, azt előre elmondta az embereknek, nem azért történt, mert a próféták megírták, hanem azért írták meg a próféták, mert Isten ezt készítette el, nem mindegy. Hogy azt akarjuk az emberek szájába adni, vagy a gondolataiba, hogy hát tulajdonképpen azért írták le ezeket az eseményeket, mert így akartak a régi dolgokra emlékeztetni. Nem, mert Isten megmondta a prófétáknak, hogy mi fog történni. És ezt látjuk itt, hogy Istennek valami célja volt ezekkel a történetekkel, és ezekkel az eseményekkel. Hogy miért kellett éppen Egyiptomba mennie az Úr Jézusnak, miért oda kellett menekülnie, olyan nehéz megérteni, hisz úgy beszél Egyiptom földjéről Isten igéje, mint a szolgaságnak a háza, ahol Isten népe 400 évig szolgaságban élt, és miért oda kellett menni? Azért, hogy beteljesedjék a prófécia? Nem, hanem azért, mert végig kellett járnia azt az utat az Úr Jézusnak, amit mi is végig jártunk. Azt mondja Isten igéje, hogy megkísértetett mindazokban, és hozzánk hasonlóvá lett. Ő végig járta még az egyiptomi szolgaságnak a helyét is. És ezzel azt akarta mutatni, és ezt akarta nyilvánvalóvá tenni számunkra, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a világon, mert a mi hazánk a menny, ahogy az énekünk mondja. És amikor Ábrahámról beszél, akkor ő is ezt állítja elénk, hogy igen, Isten ideállított bennünket ebbe a világba, de mindig lássuk azt meg, hogy itt mindig csak idegenek és vándorok leszünk. Igen, a hívő ember sokszor ilyen idegenként él ebben a világban. Nem értik gondolkodásunkat. Nem értik azokat az élethelyzeteket, amikben kerülünk és milyen döntéseket hozunk, mert valóban nem e világi gondolatok, de számunkra a legtökéletesebb és a legjobb. Amikor Isten elhívott bennünket, hogy megtérjünk és átadjuk az életünket, egy egészen más gondolkodást adott nekünk. Igen, máshogy élünk, máshogy gondolkodunk, és ezt a világ nem érti. Nem érti. Ahogy Jézus sem értették meg, és mondták rá gúnyosan, hogy a bűnösök barátja. Azokhoz az emberekhez, akikhez sokan hozzá se mentek, nem is érintkeztek vele, mert rámondták, hogy bűnös, Jézus oda ment hozzájuk. Igen, nem értették Jézusnak a gondolkodását. Még maga a tanítványi kör sem értette őt. Tehát el kellett mennie, hogy végigjárja azt az utat, amit mi. Aztán ott van a másik nagy kérdés, amivel nem tud az ember mit kezdeni, bevallhatjuk őszintén, ez a betlehemi gyermekgyilkosság. Hányszor rótták már föl a Jézus tanítványainak azt, hogy Jézus miatt annyi gyermeknek kellett meghalni. És tényleg gondoljunk csak bele, ha ebből a szemszögből nézzük ezt a történetet, akkor hát valami félelmetes. Jézus miatt, az ő születése miatt kellett meghalni ott Betlehemen és Betlehem környékén annyi gyereknek. Hát mit szólnak ehhez a gyermek, vagy a szülők? Amikor majd talán később ráébredtek arra, hogy mi is történt ott Jézus születésénél. Amikor majd 30 év múlva, mert valószínűleg addig nem értették, egyszer csak kiderült, hogy ez a Jézus, aki eljött ebbe a világba, aki Isten fiaként volt jelen, na most az ő eljövetele miatt tette meg ez a gonosz király, hogy annyi gyermeket megölessen. Hát olyan elképesztő ez a gondolat. Amikor azt látjuk, hogy ez a király, aki nem tudta elpusztítani a megváltót, a közvéleményt megpróbálja Jézus ellen hangolni. Mert valószínű, hogy megvolt ott a magyarázat, hogy miért történt az, amit tett Heródes. Hát igen, ez az, amit elhozott Jézus. Igen, nem lehet megérteni. Azt hiszem, emberileg nehéz magyarázatot adni erre a dologra, de valamit azért mégiscsak megmutat. Talán azoknak az embereknek. Talán egy kicsit jobban bele tudnak gondolni abba, hogy akkor, amikor Isten elküldte az ő egyszülött fiát, aki önként odaadta őt a keresztre, hogy micsoda fájdalom lehetett ez. Az az ember nem tudja azt, hogy mit jelent a gyermekét odaadni, elveszíteni, aki még nem tapasztalta meg. Hogy micsoda szeretet ez, amit mi nem értünk, amit mi nem tudunk felfogni. Mint ahogy nem tudjuk felfogni azt a történetet sem, amikor Ábrahám kész volt feláldozni a fiát. Testvérek, nem tudom felfogni, nem tudom megmutatni, nem tudom megérteni, hogy akkor, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, és vigyed, és áldozd meg ott a Mória hegyén, hogy miért kéri ezt Isten Ábrahámtól, és mi az, ami vezette Ábrahámot, hogy mégis annyira figyelve Isten szavára engedelmeskedve elindul, nem tudom. De valamit megérthetünk belőle. Mégpedig az, hogy milyen nagy dolog az, amikor Isten az ő egyetlen fiát önként föláldozta, értünk. Hogy a profécia beteljesedjen, hogy Isten akarata nyilvánvalóvá legyen az emberek életében. Ő elküldte a világosságot a sötétségbe, és ez a sötét világ nem fogadta be őt. Önként feláldozta, értünk. A harmadik dolog, ami előttem volt, ez pedig az, hogy mire is szolgál az üldöztetés, vagy mire szolgál az, amikor időnként nincsen az ember, vagy nem érzi az ember ezt az üldöztetést. A Szentírás Jézus gyerekkorából csak egyetlen egy eseményt emel ki, amikor 12 éves korába fölmegy a templomba. Majdnem mondhatjuk, hogy azt a napot, amikor a gyülekezeti életben nagykorúvá lett. Ugye, amikor 12 évesen a gyermekek, a zsidó gyermekek a bar micvójukat tartják, akkor onnantól kezdve hivatalosan a gyülekezet tagjai. Akkor olvasnak föl először a Tórából, akkor adnak számot arról, hogy mit tanulnak, és erről az eseményről számol be az ige, amikor fölvitték a templomba, amikor megmutatták az, amiről Isten igéje beszél. És hogyha megnézzük ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy innentől kezdve pedig semmit nem tudunk Jézus gyerekkoráról, sőt az egész életéről 30 éves koráig. hanem ott élt Názáretbe. És ez a történetben is nagyon érdekes megfigyelni, hogy amikor az Úr azt mondta Józsefnek, hogy menjen most már vissza Egyiptomból, menjen haza Izrael földjére, akkor megintette azt, hogy ne menjen vissza Betlehembe, hanem menjen Názáretbe. És valahogy azt érzem, hogy Isten ebben az időben elrejtette az Urat. Elrejtette, valamire fölkészítette. Vannak időszakok az ember életében, amikor Isten valamire föl akar készíteni bennünket. Lehet, hogy úgy, hogy csend van. Lehet, hogy úgy, hogy most vannak kegyelmi időszakok az életünkben, amikor nem bántanak bennünket, amikor nincsenek úgy üldözések, amikor mondhatjuk, hogy szépen meglehetünk ebben a világban, és nem látjuk talán olyan nagyon erőteljesen a sötétség és a világosság közötti ellentétet. Van ilyen időszak, amikor Isten valamire fölkészít, elrejt bennünket. És vannak időszakok, amikor éppen a nehézséget adja. De ez is erről szól, hogy Isten valamit elkészít a mi számunkra. Emlékezzünk csak akkor, amikor Illés próféta megy az Úrhoz, és azt mondja, hogy Uram, egyedül maradtam. És az Úr azt mondja, hogy de én meghagytam 7000 lelket. És sokféle gondolat lehet a 7000 emberrel kapcsolatban, de valahogy ez jutott most eszembe, hogy milyen érdekes, hogy senki nem tudta, hogy kik ezek a 7000-ek. Miért? Mert Isten elrejtette őt. Igen, Illés nem. Illésnek futnia kellett, de azt a 7000 embert, aki nem borult le, aki nem hajolt meg, akik Isten útján jártak, azt Isten egy időre elrejtette, mert terve volt vele. Majd aztán lesz időszak, amikor lehet, hogy nehézség lesz az életükben. De nem kell ettől megijedni, mert Istennek terve van az ő népével. Mit mond a mai igénk? Ha ugyan vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk megdicsőülni is. Ha gyermekek vagyunk, akkor örökös társak. Örökös társai a Krisztusnak, és örökös társai Isten népének. Tehát Istennek terve van a mi életünkkel. Lehet, hogy nem értünk dolgokat. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi miért történik, de annyi bizonyos, hogy bár lehet, hogy most szenvedünk, lehet, hogy most üldöznek, vagy éppen egy olyan időszak van, amikor nem, de az ellenség akkor is ott van. De abban a bizonyosságban élhetünk és járhatunk, hogyha Isten velünk van, lehet, hogy lesznek ellenségeink. És lehet, hogy csak a megfelelő pillanatot várják, hogy ránk ronthassanak. De nem kell félnünk, mert az Úr velünk van. Tehát olyan jó lenne megérteni azt, hogy nem arról beszél Isten igéje, hogy nem lesznek ellenségeink, és hogy bennünket majd ez a világ az a keblére ölel, mert milyen jó lesz, és hogy szeret bennünket, sose fogja megérteni Isten gyermekeit. Mindig lesz egy nép idegenül, elkülönülve ebbe a világba, akik az Isten útján járnak. És mi ezek közé, a nép közé tartozhatunk. És lehet, hogy nem fognak bennünket szeretni, vagy kinevetnek, vagy lehet, hogy gúnyolódnak rajtunk, ahogy sokszor gúnyolódnak azok miatt, a dolgok miatt, amit mi hiszünk, és amit mi komolyan tartunk. És mondják, hogy ezek már elavult dolgok, ezek régi dolgok, ezekkel nem kéne már foglalkozni. Ma már egy modern világban élünk, kigúnyolnak bennünket. De nem baj, mert az Isten velünk van. És azt mondja az ige, ha ugyan vele együtt szenvedünk, szenvedjük el azokat a bántásokat, ami sokszor olyanoktól jönnek, akiktől talán nem is várnánk. De tudjuk azt, ha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk megdicsőülni is. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tehát nem az ellenség képet veszi el tőlünk, Nem az, hogy nincsenek ellenségeink, hanem hogyha vannak is, ez semmit nem jelent, mert Isten velünk van, és ő a mi kősziklánk. Igen, testvérek, idegenek és vándorok vagyunk ebben a világban, de mégis Isten gyermekei, akire Isten figyel, akiről gondoskodik is. Amiről Pál apostol azt mondja, hogy semmi nem ragadhat ki bennünket Isten kezéből. Még a nyomorúság sem, még a gondok sem, sem eljövendő, sem múltbeli vagy jelenlévő dolgok, sem hatalmasságok, semmi nem szakíthat el Isten szeretetétől, még az üldözés sem. Segítsen meg bennünket Isten, hogy lássuk ezt. Bízzunk Isten hűségében, mert ha Isten velünk van, akkor nincsen olyan ellenség, amely bennünket legyőzhetne. Adja az Úr, hogy ezt megértsük és vállaljuk a vele való közösséget minden körülmények között. Amen.